Tasner Tamás és Tasner Kurt István vannak itt a stúdióban. Azt kérdeztem tőletek, hogy a fivéreket vagy a testvéreket használjátok-e, vagy nem zavar-e, hogyha mondjuk én fivéreket mondok.
Testvér talán szebb.
Testvér sokkal szebb, ugye?
Igen. Igen.
Idegen hangzású vagy nem magyaros szavak, kifejezések is fontosak lesznek ebben a beszélgetésben. Ha valamit rosszul ejtenék, azért előre elnézést kérek. A helyszínünk Sopron, ugye? Ez nagyon fontos.
Igen.
Egy német anyanyelvű édesapa és egy magyar anyanyelvű édesanya.
Mi bele egy gyökeresedtünk Sopronba, azt hiszem mondhatom mindkettőnk nevében. Tehát a mi életünk, a múltunk ehhez kötődik. Mi, amit csinálunk, azok a termékek, legyen az egy idegenvezetés vagy bor, mi abba Sopront ugyanúgy belelátjuk, nekünk ez a szülőföldünk, és mi azt gondoljuk, hogy amit kaptunk az őseinktől, nekünk azt meg kell szolgálni, és tovább is kell adni. Mit tudunk hitelesek lenni Sopronban?
Mi a leosztás a családon belül?
A családi örökség egy részét én viszem tovább, tehát a bor készítés, szőlőművelés, Tamás bátyám pedig a turizmus és annak minden ága tulajdonképpen.
Hát turisztikai szakember, vagyis idegenvezető is vagy, ugye?
Igen.
És ezt majd kibontjuk még, mert ezt mondtam, nekem nagyon tetszenek azok az innovációk, ahogy te ezt a szakmát ott űzöd, vagy ezt a hivatást ott űzöd Sopronban, meg Sopron környéket. De van ennek a két dolognak közös részhalmaz, hogy metszete, ez így jó?
Igen, így van. Igazából azt gondolom, hogy mindenki, mind a kettőnk azt csinálja, mihez ért, amit tanult, és Kurta kitanulta, kitapasztalta mindazt, amit a borászat szőlőművelés jelent. Én pedig azzal tudok mindezt hozzájárulni, hogy a bor turizmusban jelenítem meg a bort, hiszen a borturizmusnak csak az egyik alapja az ital, amit elfogyasztunk, mellette pedig az élmények épp olyan fontosak. Úgyhogy ez így adódik össze, hogy amikor én programot szervezek, dülőtúrát szervezek, traktoros programot szervezek, akkor természetesen a Kurtnak a borai vannak ott. És ez így nem gond a vendégnek sem, hiszen a vendég sok esetben borásszal akar találkozni, vagy bortermelővel.
A termelővel.
A termelővel. Így viszont, hogy ez a kapcsolat megvan, így én is hiteles tudok maradni ebben a szerepben. És amikor mi borkóstolót tartunk, vagy együtt vagyunk, akkor pont az a szép, hogy ki tudjuk egészíteni egymást. Én nem értek a tanninokhoz, én hozzá tudom tenni a mesét és a legendát, én nem értek ahhoz, hogy pontosan milyen kémiai reakciók zajlanak le, nem is kell tudni. Én viszont tudok beszélni a bor filozófiájáról, vagy éppen a bor evangéliumáról.
A keresztneveknél még egy perccel időzhetünk, mert ez egy olyan szép hagyományőrzés és olyan szép családi legenda, vagy családi legenda része, amit mindenképpen érdemes megosztani. Tehát német anyanyelvű édesapa, magyar anyanyelvű édesanya, és akkor van Tamás, ugye első gyerekként, 50 valahány évvel ezelőtt, igen, és aztán jön néhány évvel utána Tasner Kurt István, és a Kurtot szeretett, azt használod, tehát az
igen,
a használatos.
Igen, igen.
Mi történt itt a családban, hogy egyszer csak a második fiúnak már lett egy német keresztneve is?
Hát édesapánknak valamiért ez a név borzasztóan tetszett. Van előtörténete is, mert az ő unokatestvére, első unokatestvére, őt is Kurtnak hívják, és szerintem innét jöhetett, hogy kicsit ő más szeretne, de hát mégiscsak kellett egy magyar keresztnevet is adni, úgyhogy így aztán István is lettem. Viszont mivel édesapánkat is Istvánnak hívták, mindkét nagyszülőnket, ők is Istvánok voltak, tehát volt három István a családban, úgyhogy ugye az István névnapozás, az ugye Magyarországon ennek hagyománya van, ugye engem sohasem nem ünnepelt viszont senki sem.
Te mert
Kurtnak szólítottak, szólt mindenki, úgy egyébként, és ezt továbbra is így van, hozzá kell tennem. Mióta már sajnos egyikük sem él, elkezdtem az írásban, levélekben, stb. Az István keresztelet is oda vigyeztem természetesen, de valójában általában azok szóltnak csak Istvánnak, akik nem tudják ezt a történetet.
Jó, most már tudjuk, és akkor a Kurtnál fogok maradni, és akkor a te gyermekeidnek a keresztneve, csak hogy vigyük még egy generációval tovább, ebben segítettetek itt az adás előtt.
Igen, mi ezt fontosnak tartottuk, hogy ez a hagyomány ez visszajöjjön. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy ezen a határszélen a magyar és a német kultúra ez mindig is keveredett egymással, és mi így vagyunk szerintem önmagunkban is egységesek, hogy a magyar és a német lélek vagy kultúra egyaránt megvan. De a gyermekeimnek a Sofia Tomás és a Frida nevet adtuk, És hozzá kell tennem, hogy ez azért nem volt annyira egyértelmű, már olyan szempontból, amikor az anyakönyv vezetőhöz bementünk, hogy ezt a nevet szeretnénk adni, akkor úgy fönnakadtak a szemei, és akkor mi szépen elmondtuk azt, hogy már pedig mi soproni német származásúként ezt szeretnénk. Ez a nemzetiségi törvény meg is adja a keretet, úgyhogy mi ezt szeretnénk, és ezt ragaszkodunk.
Az édesapátoknak jóval előbb szintén nem lehetett könnyű, ezért kérdeztem.
Sőt, neki sokkal nehezebb volt abban a korszakban, de ez sikerült, megvolt, és ez megint csak azt gondolom, hogy az identitásnak egy fontos része.
Na jó, akkor most jönnek a városnézések, meg jöjjön a bor. Sok borász ismerősöm, barátom van, azok mind panaszkodnak, hogy igen, a bor termelővel, sőt a szőlőtermelő, ugye, borász, így pontos, azzal akarnak beszélni. Tőle akarja elfogadni azt a kóstot, nem valakitől, aki vincelér, vagy bárki, aki ott van. Egy idő után aztán ez néha nehéz is egy-egy pincénél vagy helyen, mert 1000 borkóstot nem tudsz egy héten tartani. De ugye azt úgy szoktad mondani, hogy bortermelő borász, ugye ez így precíz.
Teljesen így korrekt, köszönöm szépen. Ez azért van, mert az én felfogásomban a bortermelő az, akinek van saját szőlője, azt megműveli, és bort készít belőle. Ha nagyon tehetséges, akkor nagyon-nagyon jó borokat készít, ha kevésbé tehetséges, akkor néha sikerül neki. A borász az, aki megtanulta a szakmát alap, közép vagy éppen felsőfokon, viszont nem biztos, hogy neki akár egy négyzetméter szőlője is van, tehát lehet, hogy a tudását ára bocsátja a pinceszeteknél, borászatoknál.
Hát ez olyan, mint a pálinka főzés, én a pálinkát azt jobban ismerem.
Igen.
Hát, hogy van a bérfőzde, meg van, amikor saját gyümölcsömet, saját magam főzném ki, ha érteni.
Pontos nevű van szó, és ugye én Magyarországon kicsit azt látom, hogy a borász szakma úgy tűnik, mint ha valaki futballista lenne, tehát van otthon keretje, van egy labdája, és akkor belerúg, és akkor neki ők már futballista. Nem. Mivel ugye van saját szőlőm, hála Istennek, tanultam is a szakmát, és erre büszke vagyok, megmondom őszintén, hogy a kettő együtt van. Ez sokszor Magyarországon nincs együtt, hozzá kell tennem. Azt is persze meg kell jegyezni, hogy nem feltétlenül jelenti az, hogyha valaki tanult borász, hogy feltétlenül nagyon-nagyon jó borokat készít, és fordítva. Tehát látunk sztárborászokat Magyarországon, akiknek nem ez a szakmájuk, viszont nagyon-nagyon jó borokat készítenek, vitathatatlanul. Nekem ez fontos volt.
Ráadásul nagyon komoly rangod is van, ugye, ebben a tekintetben.
Tavaly májusban igen, a Magyar Borakadémia főtitkárává választottak.
És ezt mondom úgy, ugye, hogy ezt is ugye, puskákból tudom, hogy van 60 ezer hektár szőlő Magyarországon.
Hát papírforma szerint kb. 60 ezer, inkább sajnos már alulról ez a 60 ezer.
És ezt képest Sopron?
Sopron meg papírforma szerint egy olyan 1300-1400 hektáros borvidék. Most már csak fényidőben ez volt 2300 hektár, még a 70-es években talán.
De az a laikusnak is egyértelmű, hogy ez kicsinek tűnik.
Alapvetően a kisebb méretű borvidékek között vagyunk, így van.
És ehhez képest mondtam ezt a szakmai elismerést, vagy rangot.
Igen, nagy öröm volt számomra, hogy erre felkértek, igen. És nem csak felkértek, mégis választottak, ez még fontosabb volt.
Hogy kell ma idegent vezetni mondjuk Sopronba vagy a környéken? Mi változott az elmúlt időszakban? Mert annyi minden, de ezt a jobban érzéked, én csak gondolom.
Egyrészt változott a közönség, a idegen vezetésen résztvevők embereknek a tudása, műveltsége, világhoz való hozzáállása. Változtak az eszközök, változtak az interpretáció eszközei, tehát ma azt gondolom, hogy egy jó idegenvezető az olyan, mint egy jó színész is kell, hogy szórakoztassa a vendéget. Mellette pedig látni kell azt, hogy amilyen a világunk, hogy a sztori, a mese, a történeteknek, a legendáknak az elmesélése, és ebbe kell a komoly tartalmat sok esetben belecsomagolni. Én szeretem azt, hogyha a vendégeim meghökkennek egy picit attól, hogy hopp, ezt nem is tudtuk, valami egészen új információt kapnak.
48-as események, Liszt Ferenc, Hrabal.
Kitelepítés, népszavazás. Szeretem, hogyha meg is hatódnak egy picit, amikor tudok mesélni a Sopni Poncik tereknek a hazaszeretetéről.
Poncik ter, ez a babtermelő. De van köze a szőlőhez, ez is ki fog derülni, majd alapozunk egy igen.
És szeretem azt, hogyha meg tudom nevettetni őket, és ha úgy tudjuk abba hagyni a sétát vagy a programot, hogy úgy érzik, hogy bárcsak folytatódott volna még. Én ezeket a túrákat szeretem, a kreativitás belevinni, az új dolgokat belevinni. Nem félek attól, hogyha osztálykirándulók érkeznek, mert a tínédzserek tényleg nehéz, de ha megvan a nyelv, megvan az az eszköz, hogy hogyan ismertetem meg a városnak a múltját, akkor ő is élvezni
fogja. Ott van nála az okostáló, ugye? És akkor a bácsit nem akarja megviccelni, hogy ő kikeresi, amit ember nem tudhat a földön, és akkor utána megkérdezem, hogy...
Leellenőriz.
Hát egyfelől, másfelől meg bekérdez.
Igen, rögtön, igen. De én azt szeretem, hogyha rám figyelnek, hogyha én el tudom varázsolni őket, és ha én megmaradok nekik, mint egy olyan személy, aki Sopront képviselte, és aki számukra valami pozitív dolgot jelent.
A Sétaszövetség tagja, ugye? Az is... Vagytok Sopronban?
Igen. A Sétaszövetség az országban működő, szerintem legszínvonalasabb városi sétákat szervező cégeket fogja össze. Nagyon sokat tanulunk egymástól, rendszeres találkozók vannak, és én büszke vagyok arra, hogy mi ennek a szövetségnek tagjai lehetünk.
TV-műsorokból is tanulsz? Ez most jutott eszembe, hogy hallgatlak, mert annyiféle ilyen műsor van, hogy világ bármelyik táját, helyszínét, de ezt eladja valaki. Valaki bohóckodik, valaki nagyon komoly, valaki egyszerűen hitel, sok mindenféle van. Ebből is lehet tanulni?
Lehet tanulni, csak arra kell mindig vigyázni, hogy én önmagam maradjak a végén is, tehát olyat ne csináljak, ami rám nem jellemző. Tehát fölöslegesen a népszerűségért nem biztos, hogy mindent meg kell tenni.
Igen, csak ez pont lehet, mint egy színész, vagy egy műsorvezető. Tehát amikor látom, hogy már nincs figyelem, vagy már nincs, már alszik, már nem érdekli, butaságokat mond az ember, akkor az rossz, amikor valakit elveszítek. Tehát egy sétánál is az rossz lehet, hogy azt látom, hogy a hátsók már beszélgetnek. Ugye, és poénkodnak, meg mobiloznak, és nem rám figyelnek. Az ember kapaszkodik utána.
Pontosan, középiskolásoknál is azt látom, hogy mint amilyen hosszú egy TikTok videó, körülbelül addig tudnak koncentrálni és figyelni. Ezt egy adottságként el kell fogadni, és aszerint kell felépíteni pattogósan. Olyan helyeket kell keresni a belvárosban például, elbújunk egy kapuhajba, ahol más inger nem éri őket.
Folytassuk a képes Sopronnal, jó, mert amikor erről hallottam, az nekem rögtön elindította a gondolkodásomat, de nem biztos, hogy jó. Én úgy képzelem, ott van egy csoport, vezetni kell őket, hát mindenki kattingat, amit aztán soha nem néznek meg, és soha nem nyomtatják ki, és soha nem kerül a falra, de ott van a telefonban a másik 6 millió kép mellett. És akkor te azt mondtad, hogy kitalálsz valamit, vagy kitaláltok valamit?
Igazából máshol is csinálnak hasonló programot. Az innováció talán az volt benne, hogy hozzáadok egy kis Sopron úti könyvet, amiben az rögtön elkészült képeket bele lehet ragasztani. Ugye a turizmusnak mi az egyik problémája, hogy élményt veszünk, és mi marad az élményből utána. A fejünkben pár gondolat, emlékfoszlány, és...
Hát és esetben egy üvegbor, igen, igen.
És hirtelen nagyon nagy értéke lesz egy múzeumi belépőnek, egy fényképnek, egy ajándéktárgynak, ami minket valami arra emlékeztet pontosan. Tehát az élménynek a tárgyasítása az nagyon fontos, és igazából ez kapcsolódik itt össze. Én adok egy kis úti könyvet, ami bele tudja írni a saját élményeit, milyen illatot érzett, amikor Sopronba volt. Kik a leghíresebb szülöttei Sopronnak, egy idézett Sopronnak kapcsolatban, és a másik, a Polaroid pedig egy olyan szempontból kihívás, hogy itt nekem nagyon meg kell válogatnom, hogy mire lövöm el. Ez nem a mobiltelefon, ahol minden gond nélkül tudok több száz képet készíteni.
Polaroid gépet is, igen. Adsz hozzá 10 skulót.
4, és azt is elmondom, hogy milyen témát érdemes ezzel az eszközzel megörökíteni, és amikor vége van a sétának, és ő beragasztotta az üres lapok
a saját
könyvébe, akkor ott a végén ott van az ő személyes útikönyve, az ő Sopronja.
Hát valahogy azt gondolom, hogy így lehet ezt a szakmát továbbvinni, mert ezt mondtam neked a negyedötes beszélgetésben is, hogy szakmából többekkel sok éve beszélgetek, és hát ez óriási kihívás, mert mindenki ott van a telefon, mindenki okosabb nálad, mint ahogy az orvosnál, weborvos, jogásznál, meg az mindenkinél mindenki okosabb, mert van egy Google nevű barátja, meg az összes többi mesterséges intelligencia. Kell az innováció, mert anélkül maga sétál majd a telefonjával, mint ahogy már nagyon sok gyerek ezt csinálja, vagy fiatal ezt csinálja.
Viszont ott konzervet kap, és mindenki ugyanazt fogja hallani, a jó idegenvezető pedig pontosan ráéz arra, hogy a csoport milyen érdeklődésű, és akkor nekik abból a témából többet kell adni. Tehát van egy interakció, lehet reagálni a közönségnek az igényeire, ez szerintem nagyon fontos. Meg lesz azoknak a, meg lesz az is, aki majd telefonnal jár, mint hogy régen úti könyvvel is sokan járták a világot, vagy az országokat, de az idegenvezetőnek a varázsa szerintem nem fog eltűnni, és a másik pedig, hogy ha telefon van a kezemben, akkor nekem csak keresgetnem kell folyamatosan, jó helyen biztos, hogy azt látom, ami ott a képernyőn van, az idegenvezető pedig be tudja vinni olyan helyekre, ahol egyébként nem fog bejutni a látogató.
A borásznak ebből a szempontból könnyebb dolga van, a termék ott megvan. Ott van a szőlő, ott van, nagyon nehéz odáig eljutni, jó bort csinálni. Nem, megmondod, hogy milyen lesz a szület idén, vagy milyenek a kilátások, de ott van egy termék, azt nehéz eltagadni.
Így van, sőt, ez egy sok ezer éves termék valójában, és ebből fakadóan vannak talán a kicsit a problémák néha, hogy éppen mennyire divatos, vagy éppen nem divatos önmagában a borfogyasztás, hiszen alkoholból úgy általában nem isznek vesbet az emberek, csak adott esetben ez eltolódott.
Most a bor az elmúlt évtizedekben a felére esett, a világ borfogyasztása, jól láttam a felére.
Magában, így van, illetve Magyarországon is igaz. Országonként eltér, hogy milyen mértékben csökkent, de csökkent. De különben pont a turizmushoz kapcsolóan a bor azért is jó, mert egy helyi, hogy mondjuk így, hogy kicsit csúnyán termék. És éppen ezért az a bor arra a tájegységre, arra a város, hogyha most Sopronról beszélünk, jellemző, nem pedig máshová. Tehát ezért is nagyon jó kapcsolódik a kettő. Nem csak fényképet tud magával vinni, hanem bort is, amit ott vett meg, és ami csak arra a tájra jellemző. És valószínűleg ez is fog megmaradni a bor továbbra is, és még sok-sok száz évig, de lehet, hogy a mindennapi élelvitelszerű fogyasztása lehet, hogy csökkenni fog, míg más termékek mondjuk éppen növekszik, amit éppen a adott divathoz.
Te nagyon tudatos voltál, amikor a portfóliódat összeállítottad, a szőlőbor portfóliót összeállítottad?
Igenis.
Eljutunk itt a pezsgőig.
Igenis, meg nem is. Édesapám is kísérletező ember volt, olyan fajtákat is ültetett, ami viszonylag kevesebb volt, például a korai piros veltelini, tehát manapság egy csökkenő dolog, Sopronban nem nagyon lehet már találni.
Hát csak te csinálod, nem vagy?
Hát nem rajtunk egy-két termelő, de így, hogy palackozottan és országosan megkaphatóan csak én csinálom, ez igaz. Ugyanakkor voltak olyan fajta, amit ki akartam próbálni, a Cabernet Franc például. Ugye a kékfrankos az alap volt Sopronban, tehát Sopronban kékfrankos nélkül nem lehet létezni, ez evidens. Amiből a gazdák jellemzően vörösbort készítenek, vagy éppen rozét, vagy éppen egy házasítás, egy küvét valamilyen más borral ugye összeházasítják a bort. Nálam én is szeretek kísérletezni, úgyhogy gyakorlatilag van ötféle fehér szőlőfajtám, ötféle kék szőlőfajtám, ezekből készítek házasítást, illetőleg valami olyanből kék szőlő, és ugyanakkor meg fehér színű habzóbort készítek. Ugye vannak a pezsgők is, tehát szeretem ezeket a játékokat.
Sose csábultál? Világmárkák, jön a Chardonnay, ugye ezt még én is tudom, és akkor mindenki Chardonnayt, az egész világ Chardonnayt ültetett, meg illatos szőlő, akkor nem csábultál el, hogy na most akkor mégis beengedek ide, mert ennek van divatja, ezt akarják inni, akik ide jönnek?
Igen, tehát valójában az örömöket és a cash flow-t azt külön kell választani. Tehát azt mindenképpen látni kell, hogy vannak azok a fajták, amik a mindennapi bevételt, amiből kifizetem a munkabért, az üzemanyagot és a többi, ilyen nálam például az írsai olivér, vagy éppen a rozé, vagy éppen a miniborok tekintetében a Chardonnay, mert a repülőre megy, és ugye a Nemzetközi Társaság előbb ismeri egy Chardonnayt, mint egy írsait, és akkor vannak az ilyen kis tréfák, mint az albino perla, ami egy fehér színű habzóbor és Cabernet Franc-ból készül, vagy éppen a pezsgői, ezek ilyen néhány ezer palackos kis...
Ez már játék, ugye?
Ez már játék, de valójában ez adja meg a sóját az egésznek.
Azt is hallottam, hogy több olyan repülőjárat van a világon, ahol a te borod vagy a ti borodok ott vannak.
Igen, valóban így van. Most már több mint 10 éve beszállítunk a Malév utódjának tartott légitársaságnak, illetve hát aki nagy kereskedő, más társaságok fedélzetére is elviszi.
Tehát nem te juttatod el, hanem közvetítők.
Nem, így van.
Az nagyon jó lehet, mikor valaki jön és azt mondja, hogy jaj, ittam a borodat, hol? Zanzibárban?
Igen, múltkor egy ismerősömmel futottam össze, és boldog mutatta a telefonját, nézd, a fedélzeten csinált, és a te borodvaron, és hol voltál? Hát valami járattal Zanzibárba utaztunk, hát nekem is egy kicsit olyan furcsának tűnt, de biztos így van. Tehát nyilván a kereskedő olyan helyekre is beteszem, amire nem is tudok adott esetben. Ezek a miniborok, és van egy 075-ös is, ami mondjuk egy lengyel légitársaságnak a tengerlen túli járatán van fönt. Ugye ez egy szűkebb piac, erre be kell állni, és elég sok időt kell rááldozni, hogy...
Jó, de jól mutat azért, tehát azért ez
mindenképpen
jó
érzés,
mutat, amikor ilyen képeket kapsz, ha majd a képeknél tartottunk.
És hát Kurt nem szokott ezzel dicsekedni, de én el szoktam mondani, még Párizsba is szállít egy étterembe. Tehát az, hogy a franciák tőlünk vagy tőle vásárolnak bort, az ez nagyon nagy dolog.
Icinke-picinke. Soproni borvidékre.
Igen, nyilván ezek nem tételek adott esetben, nem sok, de ha már külföld különben, most így eszembe jutott, pár évvel ezelőtt egy kiállítás, egy japán borkereskedővel sikerült megismerkedni, általában az írsai olivér a sushihoz nagyon finom. Úgyhogy évente néhány raklappal viszek. Nem sokat, de megint csak olyan, hogy jó elmondani valójában.
Ez olyan klassz, hogy itt van egy térképe a borásznak, nem? És otthon is akkor a kis boros palack zászlócskákat kitűzöm. Zanzibár felé félúton, vagy nem tudom, japán, ez jó, ez klassz lehet.
Mert ez azt látni kell, hogy alapvetően a magyar borok nekünk magyaroknak a legértékesebbek. Tehát tulajdonképpen, ha összmennyiséget nézem, azért a belföldi piac jó jelentősebb, mint a külföldi.